A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Boris Kálnoki, a Corvinus Media iskolájának a vezetője.
Jó napot kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Természetesen az előttünk álló szűk egy órában nagyon sokat fogunk foglalkozni a Corvinus Media iskolájának létrehozásáról, működtetéséről, valamint a funkciójáról és hát a tervekről. Előtte azonban tekintettel arra, hogy hosszú időn keresztül a német ajkú sajtónak dolgozott, ejtsünk néhány szót Németországról. Nemrég ünnepeltük a Német Egység napját, egészen pontosan ugye 30 esztendeje történt az, hogy a két nagy országrész ismét egyé vált, csatlakoztak egymáshoz. Hogy élik ezt most meg a németek? És hát akkor persze beszélünk majd a magyarok szerepéről is.
Ez egy érdekes dolog, hogy a német történelem során, a modern történelem során egyetlen egy pozitív vonatkozási pont sem volt eddig. Az egyesülés az első, ahol lehet azt mondani, hogy a németek saját maguk elértek azt, hogy szabadok legyenek, egy ország legyenek újra, de a mai napig nem tudnak ennek igazán egymással együtt örülni. A mai napig van az, hogy Nyugat-Németországban ostobának, nacionalistának tartanak a kelet-németeket, Kelet-Németországban viszont arrogánsoknak tartanak a nyugatiakat, és így ez egy osztott ország maradt. Már akkor, amikor megtörtént, volt ez a törésvonal, a bal oldalon annyira nem örültek neki ennek az egyesülésnek, és a mai napig annyira nem élvezik azt a gondolatot. Az államfő tartott egy beszédet most, ahol például Helmut Kohl meg sem említette, de Gorbacsovt igen.
Ez elég fura. Tehát ezek szerint akkor még ez a osszi kontra veszi szituáció továbbra is tart, nem csak a 30 évvel ezelőtti állapotokra jellemző?
Hát természetesen ott van az AfD, ilyen mumus szerepet játszik a német politikában, ők a gonoszok, a buták, ugye? És Nyugat-Német országban úgy látják, hogy hát ezek az oszik, ezek AfD-sek, ezek fasiszták, kvázi, vagy kommunisták, vagy legalább nem demokráták, és így tovább marad ez a törésvonal, igen.
Ön egyébként hogy élte meg tekintettel arra, hogy apai ágon régi főnemesi család sarja, anyai ágon pedig német származású, 30 évvel ezelőtt még jócskán fiatalabb volt, de gondolom azért volt önben is egyfajta elégtétel, nem?
Elnézést, egy
elégtétel az egyesülés apropóján.
Persze, hát én ennek nagyon örültem, bár őszintén mondom, hogy amikor ez megtörtént, én Romániában voltam, és amikor vége lett a berlini falnak is, épp Erdélyben tartózkodtam. De én ennek nagyon örültem, hogy drukkolok is a mai napig a német focinak, amikor meccs van, de jobban drukkolok a magyaroknak, ha megtörténik, bár ritkán, hogy őket is látni a tévében.
Miket említettem, régi főnemesi családsarja, de hogy ott a Boris keresztnév, hát az nem különösebben a kékvérűekre jellemző név.
Igen, hamar rájöttem, amikor ide költöztem Magyarországra, hogy a legtöbb ember szemében én vagy lány lehetek, vagy valami masszív kommunistának a fia. A történet elég vicces. Édesanyámnak nagyon tetszett az egyiptomi színész Omar Sharif. Ő meg a Dr. Zsivágó nevű filmben a főszerepet játszott. Ennek az alapja egy regény, és ennek az írója az Boris Pasternak, és így lettem Boris, mert édesanyámnak tetszett ez az író.
Tiszta sor, még egy picit elidőzünk a felmenők kapcsán Erdélynél, hiszen közismert, hogy a gróf Kálnoki családról beszélünk. Úgy tudom, hogy a család egy része visszavette a régi jussukat. Hogy is, miként áll az ottani fejlesztés?
Ketten vagyunk, ugye, öcsém meg én, ő Erdélyben lakik, dolgozik, él, én meg itt Budapesten. Hát ez egy nagyon hosszú út, amit ő tett, tele kockázatokkal, de egy jó helyben szerencsére sikerült finanszírozást kapni a Norvég alaptól évekkel ezelőtt az egyik kastélynak a felújítására, a Miklósváron. ez nem is a mi tulajdonunk, csak leasingoltunk azt hiszem ezt az ingatlant, de régebben a családhoz tartozott, és Köröspatakon ez egy sokkal nagyobb ház, és ott a magyar kormány úgy tudom támogatja a felújítást.
Akkor visszaugrunk picikét a Német Egység napja kapcsán a német-magyar helyzetre. Hát közismert, hogy Magyarország, legalábbis mi azt valljuk magunkról, hogy tevékeny és hangsúlyos szerepet játszottunk a határ megnyitásával, akkor, amikor a kelet-német polgártársok átmentek Ausztriába, akkoriban ez nagy visszhangot kapott a németországi sajtóban is. Emlékeznek még arra Németországban, hogy Magyarország egyébként sok-sok gesztust tett ebbe az irányba?
De nagyon is, és mindegyik beszédnél, amikor Magyarországról van szó, az mindig úgy kezdődik, hogy örökre hálásak vagyunk a magyaroknak, azért, mert ők nyitottak a vasfüggönyt. És az másképp is történhetett volna Kelet-Németországban, Csehiában, bárhol, de akkor lehet, hogy véresebb lett volna az egész folyamat. Szóval ez egy nagyon fontos pillanat az európai politikában, és a németek hálával emlékeznek rá, de nem értik, hogy ezek a kedves magyarok most mitől lettek olyan gonoszok.
Hát akkor térjünk erre rá, mármint ezen logika mentén erre a vonalra. Németajkú sajtóban, Ausztriában, Németországban, Svájcban nagyon pocsék Magyarország megítélése. Talán még azt is megmenném kockáztatni, hogy a keleténél többet foglalkoznak, legalábbis Németországban, mint azt egyébként Magyarország súlya indokolná. Hogy látja, miért péciztek ki bennünket ennyire, vagy esetleg mi vagyunk annyira szubjektívek itt Budapesten, hogy túlértékeljük ezt?
Hát nézzünk először, hogy a mostani politikának a stílus az elég nyers tud lenni. Sőt, direkt épít a provokációra, és eléri is a céljait azzal a módszerrel. De külön-külön kezelném a német és az osztrák hangulatot Magyarországgal szemben. Kezdjük Ausztriával. A történelmik során mindig úgy érezték, hogy nekik van egy ilyen civilizatórische misszió Magyarországon, szóval az osztrákok adnak a magyaroknak a kultúrát, és milyen hálátlanak ezek, hogy állandóan tiltakoznak, meg támadnak, meg harapnak, meg miért nem tudunk olyanok lenni, mint az osztrákok. A Németország esetében szerintem más van. Azt tudjuk, hogy nehézségeik vannak egy pozitív nemzeti identitás kialakulásával. Nehézen viszonyoznak a saját nemzeti identitásukhoz, és egyfajta identitás csere folytott le. Ők most úgy érzik, hogy ők európaiak elsősorban. És ez most az identitások, és ha valaki kritizálja, megtámadja az Európai Uniót, és valljunk be, hogy ez sokszor történik Magyarországon, akkor ők úgy érzik, hogy saját magukat támadják. Ők meg vannak támadva, és allergikusan reagálnak.
Ön évtizedek óta újságíró, nem mondtam még itt a kedves hallgatóknak, hogy többi között a Die Pressének vagy Die Weltnek tudósított. Éppen milyen státuszban van most egyébként ez a munkája? Hová dolgozik?
Hát én most a Matthias Corvinus kollégiumnál dolgozok teljes állásban.
De nem adta fel a újságírói hitvallást vagy a szakmát?
Hát újságíró maradok lelkemben, de nem fogom már úgy, mint tudósító dolgozni ezeknek az újságoknak, azért, mert kormány közelinek számít ott az MCC, és akkor nem lehetek független újságíró, ha kapok pénzt egy kormány közelinek számító intézettől.
Eddig meg teljesen tiszta volt, amit csinált?
Persze.
Akkor még maradván továbbra is ennél, akkor, amikor tudósításokat rendeltek öntől, hogy Budapestről írjon a magyar kormányról, az Orbán kormány tevékenységéről, akár gazdasági, akár pedig politikai vonalon, hogy általában mire voltak kíváncsiak a idézőjelbetével mondom megrendelők, mármint a szerkesztők, akár Bécsből, akár pedig Berlinből?
Az osztrákok arra voltak kíváncsi mindig, hogy mi folyik. Eléggé semlegesen. Ott semmi probléma sem volt soha nekem. Azt tudtam leírni, amit láttam, amit gondoltam tárgyilagosan, és ritkán fordult elő, hogy ott próbáltak valami hangnemet beleírni a cikkembe, hogy ez negatívabb legyen. Ez egy nagyon jó munkakapcsolat volt, és továbbra is az egyébként, most jelent meg tőlem október 5-én, de most már mint vendégszerző, ugye egy cikk a Vélemény oldalon. A Dieveltel sokszor különbözött a látásmódunk arról, hogy mi történik Magyarországon. Meg kell mondjam, hogy ők azért vették a fáradtságot, hogy akkor sokszor felhívtak, és egy témáról beszélgetünk, akár egy órán keresztül. Sokszor ütköztek a vélemények, de a végén általában sikerült valami megoldást találni, ahol én úgy gondoltam, oké, ezt így lehet írni, és ők is azt gondoltak, jó, akkor ez így elfogadható.
Egyébként elméletileg ugye mindkét médium konzervatív beállítottságú, tehát innen Budapestről nézve
hát,
vagy sem.
Az a konzervatív szó, az Németországnak ilyen hangzása van, amit senki sem fogadja el már igazában. Nem konzervatív a Die Welt, saját magát hangsúlyosan, kifejezetten, erőteljesen liberálisnak nevezi, de ez olyan liberalizmus, ami Magyarországon nem is létezik. Ez egy polgári liberalizmus. Nem egy baloldali liberalizmus, inkább ilyen gazdasági liberalizmusról van szó.
Hát elméletileg még, hát ha nagyon bővítjük ezt a fogalomkört, beleférhette a konzervatív értékrend is, nem? Sokszor olvastam egyiket a Die Weltéről, hogy ők magukat
minek tituláljuk. Tudom, a Die Weltnek nincs vonala, ahol így veszünk. Van, amikor azt írják, hogy a következő, miért ne legyen egy zöld kancellár Németországban? Van, amikor liberálisokat támogatják, van, amikor Merkeléket vagy Södert, nagyon jobboldali tartalmakat lehet ott találni, de nagyon baloldali tartalmakat is. Igazában adnak teret a közbeszédnek.
Fontos területe magyar gazdaságnak a németországi befektetők által itt megteremtett gyártóegységek, gyára, gondoljunk csak az Audira, a Mercedesre, korábban ugye az Opel, de az most már nem német tulajdonban van, és hát jön a BMW. Mellette pedig számtalan beszállító van, akár a CETEF-re gondolunk Egerben, akár pedig a Bosch-nak a nagy üzemeire, és hát ide tartozik, hogyha már a német ajkörül beszéltünk, sok-sok osztrák és sok-sok svájci cég. Nagyjából ez úgy Németországban, Ausztriában, Svájcban megvan a fejekbe, időzelbe téve kérdezem, hogy miközben egyébként politikai oldalról támadják az országot, Magyarország egy vonzó befektetési célhely.
Amit én tudok ezekről, ahogy találkozom ilyen gazdasági kapitányokkal, vagy üzletemberekkel, az a benyomásom, hogy ők Magyarországot ideális országnak látják a befektetésre. Jó minőségi, jól képzett munkaerő, jó a munka morál, kompetensek az emberek, és az infrastruktúra kiváló, a támogatás, a kormányzat által nyújtott támogatás nagyon hatékony, bármikor tudnak felhívni a minisztériumban, ha valami gond van, infrastruktúra szempontból teljes mértékben segít a kormány, meg az önkormányzatok is természetesen. Úgyhogy igen, politikai értelemben is teljesen más a kép az üzleti szférában, mint a politikai szférában.
Lehet, hogy találkozott vele újságíróként, Magyarországon nemrég erről egy tényfeltáró sorozat született, hogy ez mennyire pestesen szólva gázos, hogy kvázimány befekszik a német nagytőkének. Ön is így látja ezt?
Hát miért? Szóval ez mindkét oldalnak jó. Itt munkahelyek keletkeznek, ez jót tesz a gazdaságnak, a német gazdaságnak is jót tesz. Miért lenne az a gond?
Hogy látja egyébként mentalitás szempontjából a német-magyar viszonyt, közismert, hogy például a legelső szabadon választott kormányfő Antal József nagyon erős kapcsolatokat ápolt a német politikai társakkal, hát ha már említette, akkor Helmut Kohl szinte sűrű járt Magyarországra, és a két nagypárt között, az NDF és a néppárt között nagyon szoros volt a kapcsolat. Egy időben Orbán Viktor és Angela Merkel között is erős volt, vagy erősebb volt a kapcsolat, mint most, de hogy ezzel együtt nekünk magyaroknak hagyományosan mindig Németország a példa, mindig hozzá kívánunk igazodni. Ez nagyjából így van most is, vagy nem?
Természetesen mindkét országnak fontos a jó kapcsolat. Lehet, hogy fontosabb a magyaroknak a jó kapcsolat Németországgal, mivel ez sokkal nagyobb, erősebb ország, gazdaságilag függünk tőlük igazában. És hát abból adódik azt is, hogy a magyar politikának egy jelentős része az, hogy bővíteni akarja a mozgásterét. Nem jó egy országtól függni. Úgyhogy ott azért más érdekek is szerepelnek, és időnként ez zavarja a németeket, hogy a magyarok nem csak a németekkel akarnak jó kapcsolatot ápolni, hanem az oroszokkal is, a kínaiakkal is, esetleg a közel-kelettel is a mozgásterüket akarják bővíteni, ez egy legitim cél, de van, amikor ez ütközik a német érdekekkel.
Ha Németországot nézzük továbbra is, a Brexit után milyen jövőt jósol Németországnak? Európának az első számú, tehát a number one állama lesz? Akár az Európai Uniót értjük ezzel, akár pedig a kontinens egészét?
Európának most már csak egy szuperhatalma van, ha úgy akarunk nevezni. Igen, Németország súlya növekedett a Brexit óta, vagy a Brexit által. Igazában azért visszatért az úgynevezett német kérdés az európai politikában. Hol tart Németország, hol pozícionálja magát az európai szinterén? Inkább továbbra akarja vinni azt a nagyon szűk összeműködést a franciákkal? Az úgynevezett francia-német tengely, ez a Nyugat-Európának a magja volt, ugye? A nyugati EU-nak a magja, vagy pedig emlékszik arra az időre, amikor Közép-Kelet-Európa nagyon fontos szerepet játszott a német politikába, és oda orientálódik esetleg, próbálja ő ezt a térséget ellensúlynak használni, mondjuk az olaszok, spanyolok, portugáliak, franciák ellen, amikor ők túlságosan a németek pénzét kérik például, ez egy nyitott kérdés, hogy Németország hogy pozícionálja magát az európai arénában.
Még egy ilyen kvázi külpolitikai téma, és hogy látja a V4-ek, tehát a visegrádi négyeknek a funkcióját, szerepét, mekkora potenciál rejlik ebben a elméletileg ugye nem kifejezetten szoros politikai, meg gazdasági működésben, hiszen mégiscsak versenytársai vagyunk egymásnak, és mi magyarok ugye nem vagyunk szlávok. Tulajdonképpen a Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Magyarország alkotott együttműködés egyfajta kényszer is?
Kényszer azt nem mondanám, de ez a legizgalmasabb dolog, ami történt az európai politikában az elmúlt 5 év alatt. Mindig is voltak ezek a V4-es, ugye, de a valóságban nem jelentett ez semmi igazából. A migrációs válságtól jöttek rá, hogy csak együtt tudnak az érdekeiket megvédeni az Európai Unióban. Az indulópontot ott látom, amikor a németek indirekt módon, ez egy német ötlet volt, nem ők terjesztettek elő, de ilyen kvótákat próbáltak rákényszeríteni mindenkire, menekült kvótákat. Az volt az első alkalom, amikor a németek már nem voltak kedvesek, hanem erővel próbáltak lenyomni mindenkinek a torkán egy menekült kvótát. Akkor jöttek rá Közép-Kelet-Európában, úgy a németek felébrednek, rájönnek, hogy hatalmuk van, az bármikor érintett minket kellemetlenül, és akkor kialakult az a meggyőződés, hogy koordinálnunk kell a politikánkat ott, ahol lehetséges, ott, ahol egyetértünk, együtt fel kell lépnünk az EU-ban, így fogunk tudni jobban megvédeni az érdekeinket, és ez egy nagyon izgalmas fejlődmény.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.